Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Köszöntöm Önöket. Először, amit el kell mondjak, megjelent a Magyar Hangnak egy újabb kiadványa, Narnia krónikái címmel, már beszélt Pista róla, a múltkori adásban ajánlom a figyelmükbe, nagyon érdekes és interaktív. Aztán itt van az új Magyar Hang, Iványi Gáborral a címlapon, fogunk róla ma beszélni. Hát itt összezsugorodtunk, hogy összebújtunk itt, mi is kismalacok a sárban, sok helyen hatan, nem tudom, voltunk már hatan?
Persze.
Voltunk? Jó, van akkor. Akkor azért mindenkit felsorolok. Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Dévényi István. Konok Péter. Balogh Gábor.
Sziasztok.
És Reichert János ezúttal a jobbomon. Hát újabb háború tört ki. Én azt hiszem, hogy aki ezt a műsort nézi, az a részletekkel tisztában van. Most így a negyedik, ötödik napján már nem is úgy gondolja az ember, mint háborúra, hanem mint mészárlásra, ahogy jelennek meg a hírek. Hát én emlékszem alá pontosan, amikor kitört az orosz-ukrán háború, mennyire döbbenettel élte meg az ember. Hát ezt legalább ugyanúgy. Sanyi, meg úgy tudom, neked meg személyes barátod
is. Hagyjuk. Erről nem akarok beszélni. Ha már így megszólította, igen, nagyon emlékszem arra február 24-ére, és én másképp is gondolok rá, bár valaki nekem azt mondta, hogy mindig voltak háborúk, ugye napok óta ezen megy a diskurzus, mert egyébként igen, itt volt a balkáni háború, a vietnámi háború, de ezzel együtt én ezt a dolgot most egy kicsit második frontnak gondolom. Tehát itt a dolgok összefüggnek. És valahogy valamilyen, minden analógia rossz különben, de azért mégiscsak így élem meg, mintha valamikor 39 környékén lennék. Vannak különbségek. Nevezetesen az, hogy azután, hogy az oroszok megtámadták Európát, és most már direktben így is nevezem, mert látom, hogy mekkora szalt kevernek konkrétan most is in situ az izraeli események kapcsán, hogy keverik a szart. És néhány hónap ezelőtt, mikor a Hamas főnöke Lavrovnál járt, akkor én már igencsak erősen hisztériáztam magamban, és sejthető volt, hogy valamit bűzlik Dániába. Mondjuk ugyanakkor a drámai eseményen kívül, a szörnyű eseményen kívül, mondjuk az is megráz persze, hogy most olyanokat élünk meg, amiket idáig csak filmeken láttam, persze ki hogy éli meg, tehát magamról beszélek, filmeken láttam, és azt gondoltam, hogy már nem úgy fogok meghalni, hogy még ilyet át fogok élni, és nem tudom, hogy mi lesz a vége. És nem látható be, nem akarok nagy szavakat használni. Ez a dolog csak most kezdődött el igazán. No szóval, hát nyilvánvalóan zaklatott vagyok, mert egyébként igen, van személyes érintettség is. Mondjuk legalábbis tényleg nagyon érdekes a dolog, mert egyik kollégám ott volt velem a világ végén éppen, amikor engem felhívtak onnan a frontról. Na mindegy, és még most nagyon szubjektív lettem, tetolták illen. Még annyit hagyják hozzá, hogy egyrészt nagyon örülök annak, valaminek mégis csak örülni is kell, hogy mondjuk az ukránok nem olyan bénák, mint annak idején Franciaország elzárt Cisztaringgel kapcsán, és ahogy le tudták a germánok rohanni annak idején Franciaországot, és egyelőre megállították, ott, ahol megállították az oroszokat. Azon kívül azt hozzá kell tennem, hogy csapdában vagyunk. Izrael is csapdában van. Sok szempontból a világ is csapdában van. Ugye nem gondolja senki komolyan, most éppen olvastam erről valamit, hogy az nem egy abszolút tudatosan megtervezett stratégia volt, hogy nem szórakozunk, nem szaradunk. Egyébként ez egy eléggé új fejlemény. Szándékosan és direktben. És ne beszéljen itt nekem senki az előzményekről, mert ezek az előzmények azért eléggé sajátosak. Ugye most éppen a Putyin mondta, hogy akkor vissza kell térni a két állami megállapodáshoz, de hát tudom, hogy a kollektív memória még három napra se nyúlik vissza, nem hogy 1948-ig, hogy mi is történt utána. No, szóval csak azt akarom mondani, hogy abszolút szándékos volt ez a civil lakosság elleni brutális támadás. Ennek célja volt, az volt a célja, hogy lehetetlen helyzetet állítson elő. Egy lehetetlen helyzetet, egy képtelen helyzetet, amit egyébként, és ezt most pozitív értelemben mondom, a negatív értelemben szokták néhányan használni, hogy mondjuk az emberi humán és mondjuk a jó emberség fontos a demokráciákban. Kurva nehéz erre most józan értelmes választ adni. Nagyon kíváncsi vagyok, és átérzem azt a csapdát, hogy milyen politikai döntés születik. Mert ez egy dolog, hogy 300 ezer ember bevonult minden szó nélkül jószerivel az izraeli hadseregbe. De most mit fognak csinálni? Mit fognak csinálni? Az egy dolog. Jönnek most itt mindenféle elnézést, mindjárt befejezem, izélyek, hogy és akkor a Hamas nem retteg az amerikaiaktól. Hát ez a három anyahajó nem azért ment oda, hogy a Hamasszal végezzen, hanem mondjuk adott esetben elriasszon minden olyan szándékot, amelyik ezt bizonyos országok, konkrétan Irán, vagy esetleg az izraeliek belennek Gázába, és ott szörnyűségek fognak történni. Egy városi háború, az rettenet. És eközben, ugye utána bogaráztam, a dolognak van egy tényleg egy civilizációs jellege, sosem beszélünk erről, arról se, hogy az oroszoknak milyen ideológiával, mi az az ideológia, ami felépült, ajánlom mindenkinek figyelmébe a hallgató 2002-es elemzését, ott van fent a YouTube-ban Putyinról. Itt vannak olyan politikai erők, akik úgy döntöttek, hogy kirobbantják azt, ami maga a pokol. Mert egyébként ők úgy gondolják, hogy a poklonnak keresztül lehet eljutni a mennyországba, illetőleg Oroszország is egy vallás lett. És ez egy kvázi vallásháború, és ehhez képest, és akkor most fejezem be, tessék megnézni, hogy miket nyomnak az iráni ajatollák a polgári demokráciákról, a kollektív nyugatról, az unióról, és tessék megnézni, hogy Orbán Viktor miket mond. Hónapok óta, sőt, amióta kitört ez az őrület, hogy szét kell bárni az uniót, miket mond Orbán? Ugyanazt mondja, csak az iszlámot kell kicserélni az úgynevezett kereszténységbe. Bocsánat.
Én egyébként hajlamos vagyok azt gondolni, amit te, bár ugye mondtad ki, de az, hogy Putyinnál járt a Hamas vezetője. Tehát, hogy én is hajlamos vagyok, már csak azért is, mert mert amikor lerohanták, ugye áttörték a kerítést, és lerohanták ezt a fesztivált, akkor ott dönthettek volna úgyis, hogy nem a fesztivált rohanják le, hanem ott volt közvetlenül mellett egy katonai bázis. Tehát, hogy annyira harcolni akartak volna, és az izraeli katonákat mészárolni, vagy legalábbis megpróbálni, akkor dönthettek volna úgyis,
nem
úgy döntöttek.
Nem katonák.
Azért mondom, hogy már ez is, és azt hiszem a BBC, vagy a CNN készített egy interjút a Hamasznak a szóvivőjével, és hát nyilván megkérdezték tőle, hogy miért. Miért? És nem tudott értelmes, nem is akart értelmes választ adni. Puffogtatta ezeket a szólamokat, hogy mármint nem szólamokat, mert most az előzmények oké, de hogy a palesztin népnek az elnyomatása és a tragédia. Csak ez, csak semmi más nem mondott. Tehát ilyen politikai szlengeket tulajdonképpen. Semmivel nem tudta.
Erre nincs értelmezhető válasz.
Hát van, csak akkor el kéne mondani, ugye, hogy ez egy adott esetben egy
ilyen. Bocsánat, húsolni fogok. Figyeljetek ide, az a rémesebben, hogy egyrészt tessék, meg lehet ismerni, el lehet olvasni. Mi a van alapítókért a Hamasznak. Van generális politikai nyilatkozat, ahol például elhangzik, hogy 566 millió négyzetkilométer a föld. Nekünk nem egyszerűen az a célunk, hogy Izraelt elpusztítsuk, hanem az iszlám nevében az összes zsidót és keresztényt, és mindenki, és akkor béke lesz és igazság. Ez a küldetés. Ugyanilyen az orosz vitából is ezt hiányolom. Hát van ideológiának a történet. Az, hogy most házhoz mentek bizonyos értelemben időzőjelben a lófaszért, mert Ukrajnából nem tudtak elzászlót Taringiát és Franciaországot csinálni, ez egy másik történet. De ott egy ideológia van, és akkor befejezte, bocsánat. Tehát az vannak csak de hát egy ilyen face-to-face interjúban, meg izében, ahol egyébként folyik a verseny a közvélemény megnyeréséért, hát nyilván nem azt fogja mondani, hogy egyébként bocsika, mindannyi otokat akarunk.
De az is csak szöveg, az ideológia mindig csak szöveg, és hát egyszerűen erre, hogy miért
hát
mentetek
ott folyik a vér, milyen szöveg?
Miért mentetek oda és gyilkoltok ártatlan civileket, akárkit egyébként, de most jelen esetben ártatlan civileket, gyerekeket, nőket, férfiakat, akárkit. Erre nincs olyan válasz, ami nem is azt mondom, hogy a humanizmus, hanem egyáltalán az emberi lét keretein belül értelmezhető vagy értelmes válasz lenne. És bizony ugyanez igaz egyébként arra, amit most Izrael csinál, hogy válogatás nélkül bombázzák a gázaövezetet, ahol ott él 2,5 millió ember, akik közül marha kevesen felelősek bármilyen szinten ezért az egészért, egy értelmezhetetlen válasz szül, egy értelmezhetetlen és humánusan, teljesen elfogadhatatlan lépés, egy ugyanolyan lépés szül, és ez a rohadt erőszak spirál az, ami folyamatosan kattog, és megy tovább, és csinálja ezt az egészet.
De amit Sanyi mondott, hát, hogy ezzel a, és tényleg nem véletlenül ennyire embertelen volt ez az egész, hát ezzel belekényszerítették, tök mindegy, ki lenne
de
most Izraelnek a miniszterelnöke.
De hát ezért csinálták.
Nem tudnak,
de hogy itt nem a luzungok a cél, tehát oké, persze ott van a Hamasznak, hogy az egész világot akarja, ez egy baromság, ők is tisztában vannak ezzel, mert azért nyilvánvalóan nem barmok, már most a vezetőikről, barmok, de hogy a vezetőikről beszélek, nem buták abban az értelemben, hogy ezt elhízik. Ez a lózung, a szöveg a szerencsétlen faszkalap tinézsereknek, akik ott élnek az elképesztő körülmények között. A gyerek óvodáskoruktól kezdve a Hamas indoktrinálja őket, mert ott már nincs más óvoda, meg nincs más iskola, mint amit a Hamas működtet, mert az egész kurva Gázát lassan a Hamas működteti, tehát az már egy ilyen állam az államban, tulajdonképpen állam is, egy állam, ami terrorszervezetnek álcázna magát, meg egy terrorszervezet, ami államnak. Ilyen értelemben, hogy mondjam, nekik szól ez a hülyeség, mert ők tényleg csak úgy hajlandóak megdögleni ezekért a rohadékokért, illetve azokért, akik mozgatják őket, illetve nem tudjuk, hogy kik mozgatják őket, akár az oroszok, akárki, bárki, teljesen mindegy, hajlandóak feláldozni az értük, mert kapnak egy ilyen ostoba, elképesztő ideológiát. De hát ez mindig így ment.
De tudták, hogy Gázában pokol lesz, mert most
az tudták, lesz. Tudták, hát a Hamas vezetői teljesen tisztában voltak vele, ezt akarták. A Hamas vezetői poklót akarnak a saját népükre nézve.
De hát ez
miért fontos, azért
sokszoros
érdemes
is horror
beszélni, mert van egy nagyon magas szintje, amit a Sanyi mondott az előbb, és szerintem ebben nagyon sok igazság van, igen, tehát azt legalább az oroszok minimum bátorítása bőven benne van, és nekik egyébként csak ezt, hogy jól jön.
Csak ennyi, tehát én nem azt gondolom, hogy ők mozgatják félrejtésre.
Igen, tehát ez a legfelső szint, valószínűleg kaptak onnan bátorítást, és teljesen egyértelmű, hogy az oroszoknak ez miért jön jól. Van egy alsó szint, amiről most te beszéltél, az, ahogyan ezeket az embereket indoktrinálják, ahogyan gyerekkoruktól kezdve beléjük nevelik a gyűlöletet, ahogyan egyébként van egy kilátástalan életük, amiért egyébként felelős az elmúlt 15 évnek egyébként az izraeli meg a gázai vezetése is, tehát az, ahogy ők élnek, de hát ezt a Hamas nyilván a lehető legaljasabb módon használja ki arra, hogy ezeket az embereket fanatizálja és halálba küldje, de van egy középső szint, ami szerintem nagyon fontos, az, hogy miért pont most és miért pont így. És szerintem ennek a nagyon fontos indító motorja volt, hogy berobbantotta ezt a Hamas részéről, az, hogy megindult egy közeledés az öbölmenti államok és Izrael között. Ez egy olyan dolog, amiről aránylag keveset hallunk itt Európában, az ember ránéz a térképre, Szaúd-Arábia jó messze van, most nem mindegy, hogy most megbékélnek-e vagy sem. Hát nagyon nem mindegy. Azért nem, mert Szaúd-Arábia, mint állam, ugyan hivatalosan nem áll a Hamas, az iszlám dzsihád és még egy csomó más terror szervezet mögött, de Szaúd-Arábia egy ilyen fura állam, hogy föl van rajzolva a térképre, és tulajdonképpen az is államnak átszázza magát valahol, mert egyébként egy csomó nagyon-nagyon gazdag ilyen helyi sejk, meg nagyvállalkozó furcsa konglomerátuma ez, és ezek az emberek javarészt önálló külpolitikát is folytatnak. Tehát ülsz több százmillió dolláron, ott vagy egy ilyen helyi sejk, vagy milliárdos, és gyakorlatilag te döntesz arról, hogy kiket és miért támogatsz. És Szaúd-Arábiából nagyon komoly pénzek mentek a Hamasznak hosszú éveken keresztül, meg más öbölmenti monarchiákból. Egyesült Arab Emirátusokban is. Velük is volt ugye Izraelnek most egy egészen eredményesnek tűnő közeledése. Ha ez a közeledés eredménnyel járt volna, ennek a nulladik alapfeltétele nyilván izraeli részről érthető módon az lett volna, hogy na gyerekek, akkor hogyha ti egy ilyen remek abszolút monarchiát üzemeltettek otthon, akkor tessék odalépni, és ne engedjétek meg a saját milliárdosaitoknak, hogy terroristákat támogassanak. Ha ebbe Szaúd-Arábia belement volna, az a Hamasznak teljes pénzügyi csődöt jelentett volna, hiszen ez nem csak egy terrorszervezet, hanem egy parazita szervezet is. Ezek élősködők. Semmilyen normális gazdasági vagy emberi tevékenységet Gázában nem folytatnak, termelés semmit. Az egész Hamasz az egy saját donoraikon élősködő szervezet, hogyha ezt a pénzcsapot elzárják, ők nagy bajba kerülnek. Hogyan lehet ezt a leghatékonyabban megakadályozni, gondolhatja egy gátlástalan és ördögi elme. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a szaudiak és az öbölmenti monarchiák számára vállalhatatlanná váljon az Izraellel való megállapodás, legalábbis még most. Hogy lehet ezt előidézni? Irgalmatlan, vadállati kegyetlenséggel, még a térségben megszokott erőszakhoz képest is, kirívóan kegyetlenül kell fellépni, úgy kell föllépni, hogy az példátlan legyen Izrael állam történetében, tehát bemenni az izraeli állam területére, ott vételeket megölni, tényleg nem véletlen, hogy nem a katonai bázis felé kanyarodtak. Ezek az embereket nem úgy kell elképzelni, hogy fegyvert adtak a kezükbe, és azt mondták, hogy akkor Mustafa, azt csinálsz, amit akarsz. Ezek parancsot teljesítettek, az volt a parancs, hogy minél több civilt kell megölni. Hogy szívesen teljesítették, mert agymosott nyomorultak, az egy másik kérdés. Azért kapták ezt, meggyőződésem szerint azért kapták ezt az utasítást, hogy kiváltsák a lehető legbrutálisabb választ.
Amit meg is írtam az izraeli parancsnok.
Amit Izrael várható is volt, hogy megfogadni. Olyan szempontból az ebben a legborzasztóbb, hogy az ember egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban szerintem ilyen értelmes gondolat füzéreket ezen kívül nem tudok én se tenni, pedig napok óta próbálok összerakni, mert ugye az a baj, hogy miközben az egy morális alapkérdés, hogy áramot és vizet nem zárok el 2,5 millió embertől, tehát ott az ézs asztalra csaptam, amikor ezt meghallottam, aztán elkezdtem azon gondolkozni, hogy egyébként akkor most mi a következő lépés, ha én vagyok izraeli vezető.
De hogy pont ez a lényeg,
és
hogy ezeket megakadályozzák, ezeket a gondolkodásokat, hogy mi lehet más. Tehát, hogy rászorítsanak mindenkit minden irányból arra, hogy csak ez lehessen a megoldás, csak egy lényegében egy totális háború.
És a Hamasznak most a legfontosabb, ezt akarom befejezni, a Hamasznak most egy nagyon csúnya hasonlatot mondok, de ezek az emberek így gondolkodnak, azért mondom csúnyán, mert ők ilyenek. Ezeknek az embereknek a legfontosabb természeti kincse most Gázában, az arab gyerekek hullája lesz. Ezt fogják mutogatni, hogy a donoraik támogassák őket tovább, hogy lelkiismeretfurdalást keltsenek abban az arab világban, amelynek az értelmiségi meg a politikai elitje lassan már belefáradt az Izraellel való több évtizedes harcba. És ez ilyen szempontból szerintem egyelőre megállíthatatlannak tűnő spirál, mert közben nyilván Izrael az izraeli kormány számára pedig a saját népétől is az, az elvárás, hogy zárja most már rövidre ezt a kérdést. Tehát olyan nincs, hogy még egyszer ez megtörténhessen. Nincs olyan izraeli politikus, aki ma bemeri vállalni azt, hogy azt mondja, hogy én kötök egy fegyverszünetet, és aztán majd valahogy majd nem lesz még egy ilyen. Ezt az izraeli közvéleményben szerintem a legpacifistább ember is azt várja most, hogy valahogy ezt a dolgot zárjátok rövidre többet, az életben rakéta onnan ne indulhasson.
Csak hogy, hogy intézed el pont ez nem fog menni, és ez a mert fontos, amit mondtál, hát hogy a közel-keleti általános nagyobb, globálisabb folyamatokban is arról szól a történet, hogy az a kvázi enyhülési, hát nevezzük azért enyhülésnek, vagy olvadásnak, ami megindult. Hogy
legalább valami.
Másik, hogy valami megindult, ez véget érjen. Ez sokaknak az érdeke. Ugyanakkor Izraelen belül ugyanez történik, tehát azért mondjuk, ha más nem 2005 óta volt egy, ami most a Netanyahu politikájával némileg ugyan a viszályára fordult, és főleg egyébként az elmúlt egy évben, nem csak az elmúlt 15-ben, de volt egy enyhülési folyamat politika igazából nem volt. Hol rosszabb volt, hol jobb volt, de valamilyen módon mégiscsak ugye állandóan volt közeledés a két államhoz, távolodás a két államhoz, de történtek lépések. Most ez az egyetlen megoldás, ami járható útnak látszott valóban a két állami koncepció, ami elvileg ugye még máig is kötelező érvénye megvan, ez szerintem innentől kezdve lehetetlenné válik. És amiben most itt belefordul az egész, az tényleg az öngerjesztő erőszak eddig elképzelhetetlen léptékű eszkalációja lesz. Mind a két oldalról, jegyzem meg. És ez baromi fontos benne. Tehát ott igen, pont ez a lényeg, hogy még akik egyébként tényleg azt mondják, most a Harari például nagyon szépen megírta, hogy micsoda elképesztő felelőssége van ebben a Netanyahu-nak, meg azoknak a gazembereknek, akik a kormányában vannak, a Ben-Gvireknek. De hát ugye ő sem mondhatja azt, mert nem is, hogyan mondhatná azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha nem történt volna semmi.
Hát ez az.
Állati csapda a helyzet. És akkor most ugye nagy valószínűséggel azt látjuk, én nem nagyon látok más kiutat, és ez rettenetes, ez félelmetes szerintem, hogy szárazföldi akció. Tehát bemennek a csapatok a Gázába, mert hogy a fenébe lehetne másként. Uh-huh. És onnantól megint egy lépés, megint az eszkaláció. Az, ami ugye Camp David óta, 48 óta, sőt a 19. század második fele óta egy rendezetlen probléma volt, ez a közel-keleti probléma, de Camp David óta, hogy mit történt, Oszló, Ábrahám megállapodás, mindig az ember egy kicsit azt hihette, minden amerikai elnök szeretett az a pózol, hogy ő megoldotta a közel-keleti problémát. Azt hiszem, most nagyon sokáig nem fogunk megoldási kísérleteket sem látni, és ami jön, az terror lesz Izrael számára, terror lesz az arabok számára, a palesztinek számára, akár egy komolyabb háború is lehet az egész történetből, de hogy valahol maga az eset azért eddig most van, ez nagyon kegyetlenül, vagy nem is embertelenül fog hangzani, hogy mondok, van mondjuk eddig 3000 halott. A két oldalt egybevéve, vagy 4 vagy 5. Ha a halottak számát nézzük, ha eljátszuk a számháborút, akkor történelmi léptékben ez egyelőre roppant kevés. Tehát, nem tudom, elfeledünk, pillanatok alatt elfeledünk sokkal nagyobb mennyiségű halottat, ha nincsenek annyira valamilyen módon a figyelmünk középpontjával. Ki emlékszik Magyarországon kívül, mert mondjuk Kossa Lajos miatt emlékszünk a Hutukra, meg a Tuszikra, szerintem 1000 emberből már egy nem tudná megmondani, hogy Hutuk öltek Tuszikat, Tuszik öltek Hutukat, vagy mi volt ez az egész, 1 millió halott volt nagyjából 94-ben, tehát nem olyan nagyon régen. De ugyanakkor történeti léptékben, ami most történt, illetve ami most történik, ez tényleg az elképesztő dolog, ez szerintem nagyon, nagyon komoly következményekkel fog járni, és visszatekintve én tartok tőle, hogy ez sokkal nagyobb, nem, most szörnyű dolognak látjuk, vagy legalábbis én annak látom, ezt egy nagyon-nagyon komoly ilyen történelmi tragédiaként fogjuk majd felfogni, amikor látjuk, hogy egy hónap múlva, egy év múlva, 10 év múlva látjuk még, hogy mik lettek ennek a folyományai.
Hát meg, ha már folyomány, bár most miközben zajlik a mészállás most is, és most indul majd be igazából, tehát ez a 3000 halott, ez
valószínű.
Attól félek, hogy ott néhány nulla, vagy már meglátjuk.
Valószínűleg már most van ott egyébként egy
nulla. Még oda kerül, igen, hogy a egyik ismerősöm Németországban él, egy jelentéktelen kisvárosban, aminek egyébként az a funkciója, hogy az Audinak van ott mindenféle gyár, a központja, a logisztikai, minden. És rengeteg bevándorló vendégmunkás arabok dolgoznak ott, és küldött el tegnap este egy videót, hogy tömegek örjöngenek palesztin zászlókkal. Egyrészt ünnepelve, másrészt a győzelmet várva, tehát ebben a hangulatban, ebben a szellemben is, hogy ha ez így lesz, az mennyibe fogja átrajzolni az európai politikát?
Bocsánat, ne haragudjon, mert itt, de muszáj hozzátennem, amit szerintem most igazából meg tudunk tenni, mondjuk, hogy a mi számunkra mi ebből a tanulság, már hogy itt ebben a tágabb, ha szinte globális kultúrkörben. Mert egyébként, igen, a Harari cikk azért is nagyon érdekes, de hát aki ismeri izraeli helyzetet, azt tudja. Ugye én számomra valahol az esélyvesztés, vagy hosszabb távok kezdődött, amikor lelőtték Rabint. És kik lőtték le? A zsidó fundamentalisták. Az a szélső jobb, amelyik most bekerült a végletti hatalomba, noha egyébként most a katonai döntésből kizárták őket. Az számomra a tanulság, amiben élünk itt most is, nem messze tőlünk ásott halom, vigyázó szemeinket, vessük ásul halomra, hogy igen, nagy számban felszaporodtak azok, akik a politikai, etnikai, kulturális, vallási fundamentalizmusban látják a politikai jövőt, hatalmuk stabilitását. Mi számunkra, nem tudom, hogy ott ez a dolog hogy fog megoldódni, mi számunkra is baromi nehézé fogja tenni olyan vezetőkkel, akik semmi másra nem játszanak saját hatalmuk konszolidálása érdekében, mint arra, hogy a világ életveszély, ha mi nem védünk meg téged. És a Netanyahu szélsőjobbja is, és ráadásul még ilyen sok szempontból a Netanyahu részvét, Pityaner, bűnözői korrupciós izé miatt volt részben nagyon hasznos ezekkel a fundikkal való kiegyezés. No szóval nem csak a jövő és nem csak a történelem szempontjából, hanem egyáltalán iszonyú fontos megérteni a kontextust, legalább számunkra valamennyire levonni a következtetést, hogy ott mi fog történni, ez kívül esik a kompetenciámon. Nem tudom. Nem tudom, azon kívül, hogy a bokámon folyik a fos.
Csak két dolgot hagyjegyezek meg. A legelején említetted, aztán már onnan is érkezett rá megerősítés. Én nagyon komolyan gondolom, hogy ez a dolog pillanatnyilag a oroszoknak volt nagyon fontos, hogy kirobbanjon, tehát nekik hozott a legtöbbet, mert ugye az Oroszország megítélése rettenetesen rossz lett az ukrajnai háború miatt, és ráadásul teljesen eredménytelen ez a háború. Onnan jöttek szintén ugye ilyen emberi jogsértésekről jelentések, filmek, stb. Ezt most teljesen felülírta, ami történt, ez az oroszoknak nagyon nagy előny. Az is nagyon fontos, azt jól mondtátok, az a mélyen egyetértek, hogy itt van egyfajta vallási vallási színezete ezeknek a problémáknak. Ugye a magyar kormány orosz barátsága itt az elmúlt pár hétben abban nyilvánult meg, ugye, hogy a Fidesz sajtó nem vett tudomást arról, hogy itt volt az ortodox egyház, illetve az ortodox kereszténység feje, Bartolomajosz vagy Bertalan, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, azért nem voltak hajlandók beszélni róla, mert a Fidesz rezsim azt a moszkvai stratégiai történelmi nézetet erősíti, miszerint a moszkvai pátriárka az ortodox kereszténység feje, de ezt az ortodox kereszténységben nem így gondolják, és csak az orosz nagyhatalmi politika gondolja így. És amivel az oroszok kedveztek az Orbánék, nem voltak hajlandók tudomásul venni arról, hogy Bartolomajosz itt van. Ez az egyik vallási dolog, amit szerettem volna elmenni. A másik pedig az, hogy de komolyan gondolom, hogy az elmúlt évtizednek, tehát az utolsó 10 évnek, mondjuk 2014-től idefelé, a legfontosabb messzeható történelmi eseménye az 2019. februárban volt, amikor Abu Dhabiban Ferenc pápa és a szunnita iszlám vezetője, aki mondjuk afféle pápa a szunnita iszlámban, az alexandriai, a kairói nagymecset, az Al-Azhar nagyimámja, bizonyos Ahmed al-Taib közös nyilatkozatot adtak ki, amelynek az volt a lényege, hogy a könyv népei és a kinyilatkoztatott Istenben hívő népek minden egyes tagja úgy kell, hogy gondolkodjék, hogy a másik ember az ugyanúgy Isten teremtménye, és ezért szeretetre, megértésre vágyik, és vallás nevében gyilkolni nem lehet. És ezt a szunnita iszlám legnagyobb vezetője írta alá a nyugati kereszténység meghatározó vezetőjével. Oda akarok kiukadni, hogy ez a dolog, annak a bizonyos enyhülési folyamatnak egy nagyon lényeges összetevője vallási alapon, tehát a vallásról beszéltél, és a síta kisebbségi muszlimoknak nagyon fontos, hogy ez ne valósuljon meg. Tessék? És ezért ugye a síták pénzelték, tehát a síta iszlámnak alapvetően Irán, ugye a fő hadiszállása, ott van a legtöbb síta a földön, ugye a szunnitákhoz tartozó Hamaszt. És ez nekik nagyon fontos, hogy elnyerhetnek egy szunnita szervezetet a szunnitáktól. Tehát ez az Iránnak ez egy nagyon fontos nüansz. És úgy gondolom, ezzel valószínűleg eléggé egyedül vagyok a nézők között is, meg az asztalnál is, de nagyon komolyan gondolom, hogy Joe Biden nem rossz elnök, alapvetően nem azért, mert ő maga jó, hanem azért, mert nagyon értelmes emberekkel veszi körül magát. És pillanatnyilag azt látom, hogy az amerikaiak néhány óra leforgása alatt eldöntötték, hogy a teljes katonai erejükkel felvonulnak a béke megőrzésére. Konkrétan először és azonnal nagyon megfenyegették a Hezbollahot, amelyik Izrael északi részén ugye egy hadsereg méretű szervezet, és amelynek Libanonban, amelyek közölték, hogy nagyon nagy baj lesz, ha beleszállnak a háborúba. Ez Izrael számára egyébként létkérdés volt, tehát az amerikaiak tettek egy nagyon nagy gesztust Izraelnek, viszont a másik oldalon, ugye ezek, tehát a Biden stábja erőltette a Szaúd-Arábia és Izrael közötti megbékélést. A Bidenék, nagyon remélem, hogy ugyanez a stáb igyekezni fog rászorítani Riádot is és Tel Avivot is arra, hogy folytassák a megbékélés politikáját.
Ez Jani, itt kell közbeszóljak.
Igen, de ez, bocsáss meg, csak egy mondat, rendkívül fontos folyamat. Igen.
A szír média beszámolói szerint az izraeli hadsereg légitámadást intézett a két legnagyobb szír város repülőterei ellen, mind a két repülőtér teljesen leállt. Ez egy friss hír, közben kerestem annak a tábornoknak a nevét, így bukkantam rá erre a hírre, aki ugye megígérte. Tehát arról, amiről beszéltek, a szó szerint elhangzott az első számú izraeli katonai vezető szájából, hogy borzasztó bosszú jön.
De Gázára értett.
Gázára, természetesen még...
Igen.
Úgyhogy itt a következő lépés, csak ennyi idő alatt, amíg mi itt beszélgetünk.
Igen, csak annyit, hogy Szíria, nem Libanon. Tehát, hogy ugye a Szíriában egy orosz fegyvereken kell uralkodó ember, ugye Bashar el-Assad a főnök, és ugye orosz fegyverekkel ő átvészelte a személye és rendszere elleni hatalmas támadást a 2010-es évek első felében, ugye, és ez ő neki szólt. Ettől függetlenül nem mondom, hogy a helyzet bonyolult, de én még mindig, egyszer mondom, én alapvetően Anthony Blinkennek és az ő munkatársi gárdának szurkolok. Másból nem látom, semmilyen más társaságból, hogy a békének igazán elkötelezett és erővel bíró aktorai.
Azt hiszem, inkább Amerika az olajáraknak elkötelezett, szóval.
Csak annyit a friss hírhez, hogy ugye most gyorsan átfutottam, hogy a nem történt személyi sérülés, a kifutó pályákat lőtték szét, hogy onnan ne lehessen Izraelt támogatni, mert hogy Teherán a szírekkel most éppen jobba.
Libanonban
Hezbollahhoz a fegyver, igen, az katonai jellegű megmozdulás. Még annyit adnék, amit a Hamas csinált, az hadsereg, vagy katonaság, vagy hogy mondjam, háború szempontjából értelmezhetetlen. Az terror. Tehát az nem arról szólt, hogy egy katonai erőt le akarunk győzni katonai erővel, hanem arról, hogy végtelenéket kiírtunk.
Az terror, de viszont ugyanakkor az is terror, és lehet persze máshogy nevezni, ami Gáza bombázása. Tehát azért nem véletlen, hogy a Biden miközben hajókat küld, és miközben egyébként szerintem igen helyesen kiáll a mellett, hogy Izraelt ilyen értelemben támogatja Hamas elleni küzdelemben, azért arra is figyelmezteti Izraelt, hogy ezért léteznek Genfi egyezmények. És ez a fajta kollektív megtorlás, amit ők alkalmaznak, ez elfogadhatatlan.
Nem kollektív megtorlás, de most mindegy.
Hát a Biden szerint az volt, mit nevezed?
Leszarom.
Minek nevezed azt, hogyha bombáznak lakóhelyeket, azt szerinted nem kollektív?
Tehát először is Mondjuk azért Egyiptom fele, és eddig is így volt, és egyébként még ha úgy teszik, most a Hamas is felszólította Izraelt, hogyha bombázni fog, az eddigi gyakorlatnak megfelelően legyenek olyan kedvesek és értesítsék azokban a lakóházakban élő embereket, ahol bombázni fognak. Ezt egyébként hosszú, most már lassan egy évtizede így is zajlik. Azon kívül azért az szerintem nem költői kérdés, hogy például Egyiptom miért nem engedi menekülni a civil lakosságot. Tehát ilyen apróságoktól azért talán nem kéne eltekinteni abban a diskurzusban, ami ebben a, nem is tudom miben, a mindegy, minek nevezem ezt a megközelítést, fel sem merül, hogy ilyen tények nem mellékesen vannak. Elég nehéz volt mondjuk Németországot is úgy legyőzni, hogy nem támadják meg Berlint, és nem támadják meg Németországot.
De Dresdát nem kellett volna szállában be.
Tehát...
Igen.
Na hát ez a boldog utókor. Tehát, sőt, Nagasakira se kellett volna tenni meg a Hiroshima állatot.
Hiroshimát sem. Jó, hát, szerinted ezek bőle igazolható és elfogadható humánus cselekedetek? Vagy van olyan igazolás a történelemben, ami például Hiroshima lebombázására azt mondja, hogy ez helyes volt?
Igen, például.
Hát, van az a nézet, hogy megrövidítette.
Igen, mert úgy nagyjából kiszámolható, meg értelmezhető, persze a történészettől meg különösen elvárható lett volna, ha ismerik a háború menetét például ott a Csendes óceánon. Hogyha ez nem történik meg, több millió ember áldozata lett volna, sokszorosa a gyermek áldozata.
Ja, volna, az mindig történeti kategória.
Hát, de, ha valaki érdekeset akar mondani,
az egyébként tudományos kísérlet volt.
Nem tudományos kísérlet.
Az amerikaiak úgy aggódtak, hogy nem lesz idejük már bevetni a békekötés előtt az atombombákat, amiket ki akartak próbálni, a frász jött
rájuk. Japán feladta a harcot, mint tudjuk, ugye Okinawán elég szépen látszott, hogy ha a japán szigetre lépnek az amerikaiak, hogy mi történik.
És mi történik Japánban?
Jó, hála az égnek nem
rátkezítve.
Hála az égnek. Nem az ilyen megfontolású emberekre van az unokám és a gyerekem bízó.
Hála az égnek. Bizony.
Szóval, hogy...
Ekkora fasz. Ezt nem értem, hogy
Péter, igazad van.
Hogy tudtok ezen összeveszni, gyerekek? Most komolyan
kérdeztem. Én azon vesztük össze, hogy én nem gondolom, hogy civilek terrorbombázása az bármivel, bármilyen
körülményeket
igazolva. De nem civilek terrorbombázása.
2,5 millió ember. Igen, ez azért idéztem én valamelyik posztomban a keresztes háborút, hogy amikor Bézier ostrománál megkérdezték a pápai legátust a keresztes, hogy na de mi legyen a Béziével, hogy rendes katolikusokkal, akkor azt mondta, hogy öljétek meg, mind Isten majd kiválogatja az övéit.
Hát, Péter, de közben igazad van, csak közben meg még sincs igazad, vagy nem tudom, hogy ezt hogy lehet megfogalmazni jól, mert azt meg tudjuk, hogy az, nem is tudom, mert mióta ez az a taktikájuk, hogy a Hamas nem tekinti civil létesítmények a civil létesítés a helyeket.
A Hamas egy rohadék terrorszervezet, mi a lófasz?
De
telerakja
a városokat, telerakja a civil élethelyeket terrorközpontokkal, meg parancsnoksággal, meg rakétakilövőizékkel, és közben tudjuk, hogy a szárazföldi hadművelet az vérfürdő lesz, akkor mit lehet csinálni?
Ez olyan, mint az Orbán, olyan békepárt.
Az, amit nem lehet csinálni, az pont az, amit most csinálnak. Hogy mit lehet csinálni, az azért vannak, hogy eldöntsék. Ők ugyanis egy demokratikus állam, elvileg ugye. Ők nem egy terrorszervezet. Egy terrorszervezettől nem várunk mást, mint hogy terroristaként viszonyuljon azokhoz is, akik szerencsétlenségükre tényleg rájuk vannak bízva, mert rájuk vannak bízva. Hamas ott egy kurva kormányként működik, a legnagyobb munkaadóként működik, ő osztja el a segély, ott a Hamas az Isten.
Itt egyébként valószínűleg...
És mi a fasz csinálja az a 2,5 millió ember, aki nem tudod elmenni, mert nincsen állampolgársága, nem engedi be Egyiptom sem, bár jegyzem meg, hogy a határátkelőt az izraeliek bombázták most éppen le, tehát így valószínűleg azért nem működik, de Egyiptom sem akar 2,5 millió menekültet, senki nem akarja azokat a rohadt menekülteket, szerencsétleneket, kidobta őket a világ.
Évtizedek óta,
ez így.
Beengedték, Libanont is destabilizálták.
Ebben az egészben az a borzasztó, amit a Péter mondott, szerintem az a legfontosabb kulcsmondat, és ezt most úgy kell, tehát ez egy tény, meg nem morális alapvetés, hanem tény. Palesztinokat zsebrevágta a történelem. Kivert, ez tény. Az a helyzet, hogy ennek a népnek volt egy törekvése, álma, hogy csinál egy saját államot. Ezt a világon senkit nem érdekel 1948 óta, beleértve azokat az arab államokat sem, amelyek
azonnal megtámadták Izraelt, és onnantól kezdve kampol.
És amelyek 67-ig sem bocsájtották egyébként az általuk akkor ellenőrzés alatt tartott területet arra, hogy palesztin állam létesüljön. Jordánia nagyon szépen kihátrált ebből, most már ők a fő békeharcosok. Annál az emberebb állam a 50-es években kevés volt a Közel-Keleten. De ettől függetlenül nyilvánvaló az is, hogy tehát ettől még a másik, a morális alapvetés meg az, meg ez is egy tény, hogy szerintem azt nem lehet megkerülni, mint tényt, hogy igen, hogyha válogatás nélkül lősz, és nem tudsz máshogy lőni csak válogatás nélkül, tehát egymásra halmozódnak az állítások, mert közben az is igaz, hogy nem tudsz máshogy bombázni Gázában csak válogatás nélkül, mert tele vannak a civil infrastruktúrális épületek, eszközök, minden tele van fegyverraktárakkal, rakétakilövő állásokkal, stb. De ha ezt az utat választod, akkor azon lehet vitatkozni, hogy van-e más megoldás, de hogy ez háborús bűncselekmény és terrorbombázás, ez ettől még úgy tény, mint ahogy én itt ülök. Tehát ez egy tény. Én nem tudom, hogy van-e más út.
Hogy van-e más fogalmam út, ezt egy katona tudná megmondani, aki ebben a... De, egy katona meg tudná mondani, mert mi nem tudjuk, mi? Gyerekek. Mert hát, én például úgy tudom, hogy Izrael személyre szóló SMS-t küld a civil lakosságnak, hogy bombázni fogunk, menj el. De nem tudnak el.
De most nagyobb
van, menjen a szerencsétlen.
Jó, de várja.
Ez egy pici terület, 2,5 millióan laknak. Soknak nincs meg mobiltelefonja se. Az volt a kopogtató bombázás, egyébként tényleg egy darabig azt csinálták, hogy ilyen sörétet lőttek a tetőre, és amikor kopogott, akkor futnod kellett, most már ezt se csinálják. De egyébként nem lehet megkopogtatni egy ekkora területen 2,5 millió embert. De
az egy katonailag is egy másik helyzet volt, amit idáig csináltak. Ugye az volt, hogy átjött valaki, vagy a Hamas, ki kellett füstölni valahonnan. Ja. Ott meg tudták tenni. Itt most egy totális háború tört ki. Egy totális, ahol a Hamaszt, mint szervezetet, mint organizációt, ami egyébként abszolút mindenki, lényegében mindenki az ég adta világon, aki ott él, a Hamasztól függ. Mindenki.
Ez így van.
Munkaadóilag is, szociálisan, és egyébként a Hamasz struktúrája így épült föl. De itt most egy totális háború van, ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy mit akartam mondani, hogy ez ebben a helyzetben akár kivitelezkedő, akár nem tudnak hova menni. Mert az eddigi alkalmakkor, amikor egy épület, vagy egy csoport, vagy egy rakétakilövő volt megcélozva, akkor lehetett mondani, hogy fogta magát szegény, egyébként, ha volt telefonja, de hát a világon mindenkinek van telefonja, és nem olyan szar az infrastruktúra telefonilag, mint Magyarországon, azt fogta magát, és elment az egyik épülettől a másik épületig. De most hova menjen?
Igen. Gyerekek, ennél többet nem tudunk ebből most...
Egyet meglogra, csak egyet
meglogra. De miért, persze, ilyenkor mindig valaki még.
Nem baj, de most
hát... Csak ez a legfontosabb téma, basszus.
Az, hogy nekem, hogy én egészen megdöbbentem, amikor, és én sem tudtam róla, pedig hírfüggő vagyok, és ez a kemény. Kerestem ezzel kapcsolatban híreket, és szembe jött velem az, hogy júliusban nagyon komoly tüntetések voltak a Hamasz ellen Gázában, amelyet szétvertek, vérbefolytottak, lecsukták, ki tudja, még élnek-e a szerencsétlen fiatal szervezők. Szóval az a tragédia, tudjátok, hogy a Hamas az egy pártállam, az egy diktatúra, amelyik nem kérdezte meg azt a 2,5 millió nyomorult embert, hogy most átmenjünk és lemészároljunk
egy csomó embert. Egyébként, ha már szóba hoztad, ez egy állati érdekes dolog. Ugye nem véletlenül említettem egyébként ugye a Rabin megölését. Különösen a Rabin korban, de még a Sharonnál is már, ha úgy tetszik, volt egy folyamat, ugye hát Gázát átadták, Cisziordániát átadták. A béke reményében az lehetett volna ez a fundamentum a palesztin államnak. Mi történt? De és az se egy kis történet, hogy egyébként voltak választások Gázában, és hogy vette át a Hamasz a hatalmat?
De pucsa.
Hát nem egyszerű, tehát egy totális belső terrorral, nem egyszerűen pucs, mert a pucs az olyasmi volt, mint amit a Trump megpróbált most Amerikában, meg mit tudom én, volt ilyen Spanyolország, mindegy. Hanem effektíve föllépett fizikai erőszakkal, levagdosták, elüldözték, megölték a parlamentbe bejutott
más pártok
képviselői, tehát egy effektív, konkrét, szisztematikus, gyilkos terrorral át volt adva a hatalom.
A Hamász meg a Fatah között végül is már hosszú évek óta kvázi polgárháború folyik. A Fatah is egy szar, egy rohadt korrupt tíz év vacak, jó, de valami módon mégsem ugyan. Mégsem egyelő Hamászal. És van ott egy csomó egyéb politikai szerveződés, valamint 2,5 millió emberből ott is a nagy része nem támogatja a Hamaszt, már csak azért is, mert annak a nagy része egyébként sajátos népességi körülmények között, egy demográfia, ott az ott lakóknak egy nagyon-nagyon nagy százalék a gyerek, és már hogy kisgyerek, akire még nem lehet azt mondani se, hogy akkor ő most öngyilkos merénylőként fog itt működni, és egy nagy százaléka meg fiatal, akik viszont már egyértetően vannak kezelve, szóval rohadtul nem egyszerűek ezek a problémák, mert ez egyszerűen mondom, kollektív felelősségtétel, de ez kollektív felelősség soha nem létezett a történelemben.
Beszéljünk arról, hogy meghalt a volt köztársasági elnök, Sólyom László. Hét közepén.
Hadd mondjak annyit, hogy azért vagyok formaruhában, mert most idefele jövet, fölmentem a Sándor palotába, hogy lerújjam a kegyeletemet, és gondoltam, hogy a szerkesztőséget is képviselem egyszer, mind. Nem voltunk sokan, de folyamatosan érkeztek emberek, úgyhogy nekem nagy öröm látni, hogy Sólyom Lászlót nem felejtette el a magyar társadalomnak az a fele, amelyik van érzéke a demokrácia iránt, sőt, hát nagyon fontos ugye az életművében a környezetvédelmi vonal is ugye a Dunakör óta, és általában véve a társadalmi felelősségtudat, valamint ugye az a lenyűgöző intellektus, ami őt jellemezte, mint alkotmánybírósági elnököt, és hát igazándiból már nem akarok közé lenni, de hát a Friss Magyar Hangban én erről írok, vagy írtam, hogy ő nagyon pontos definíciókat adott, amiket ma rendkívül jó volna föleleveníteni, például a jogállamiságról, vagy a jogbiztonságról, amik ma veszendőbe mennek, és hát sajnos, amikor az ő utódja, Novák Katalin megnyilatkozott ugye arról, hogy mekkora életművet hagyott ránk Sólyom László, akkor azért abban én azt is éreztem, hogy ezt az életművet éppen lebontják. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy Sólyom László mindjárt emlékezetében megmarad az őt megillető méltósággal.
Ez biztos, hogy unikális figura volt a rendszerváltás utáni történelemben, tehát ő volt az egyetlen, aki komolyan vette a köztársasági elnöki tisztet, és még egyébként még Göncz Árpádhoz képes is úgy gondolom, hogy komolyan vette. Göncz egy nagyon, nagyon vonzó figura volt egyébként szerintem, de köztársasági elnökét azért is nagy részt a protokolláris dolgokra hagyatkozott. A Sólyom azt hitte, vagy úgy gondolta, hogy ezt érdemes valamilyen módon az alkotmányosság egy garanciájává tenni, és ami baromi vonzó volt benne, hogy ha valaki nem feküdt le a pártoknak, az úgynevezett a mieink és a tieitek logikának, az ő volt. Én megmondom őszintén, nem szimpatizáltam vele, eleve nem szimpatizálok politikusokkal, vagy csak nagyon ritkán, de hogy azért azt szerintem nem lehet elvitatni, hogy az ő politikája az független volt, komoly volt, és tényleg én nem tudom, tehát szerintem a környezetvédelmi hozadéka sem volt teljesen egyértelmű, sem a Védegyetnek, sem Sólyomnak, mert ugyan az Engőt megmentették, beáldozták helyette a Tubest, aztán az már a civil társadalom dolga volt, hogy a Tubessel legyen, és akkor nem is tudom, valóban Sió mellé rakták végül azt a víradart, de ezek mind apróságok ahhoz képest, hogy a maga szerintem sokszor arrogáns, sokszor ilyen túlhideg, de pont azért, mert nem akart ő nagyon udvarolni egyébként a közönségnek, ő tudta, hogy köztársasági elnökként erre nincs is szüksége, és nem is azt akarta, hogy szeressék. Ő azt akarta, hogy ő igazságos, szerintem ezt tényleg így akarta, pártatlan, és ezt nagyon komolyan gondolta, politikai, nem is tudom, hát a mérleg valamilyen középső része, tengelye, vagy majd mi a fene legyen, és azon nagyon ritka politikusok közé tartozott, van rajta kívül is, de nagyon kevés, akinek még akkor általában nem rokon szenvedtem azzal, amit mondott, de mindig elhittem neki, hogy piszok komolyan gondolja, hogy most nem akar engem átverni. Nem a számba rágni akar valamit, és nem azt akarja, hogy hát még azt nem, hogy szavazzak rá, de nem azt akarja, hogy azért higgyem el, mert ő mondja, hanem egyszerűen így gondolta, és marhára nem érdekelte, hogy más erő mit gondol, ami lehet hátrány, egy politikusnak mindenképpen hátrány, mert ez nem lesz népszerű politikus, és azért
nem volt, is volt az.
Nem is volt soha, az is volt egyetlen, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon mellette szól.
az, hogy Orbán Viktornak aztán nem kellett. És nem kellett a szociknak sem, meg tulajdonképpen nem kellett soha senkinek. Az, ahogy oda került, hát az egyébként végtelenül megalázó hármas szavazás, amikor tényleg érzem, hogy Szini Katalin lehetett volna az opció. Aha. És azért, hogyha végignézzük, hogy kik voltak, tényleg mondom, a Gönc az szerintem egy sajátos figura, utána jött hát nem különösebben izgalmas, meg jelentős Mádl, aztán jött Sólyom, aki ennek az egésznek valami formát adott, és hát utána pedig átmentünk Schmidt-Pálba, és
azért egyébként azért nagyon érdekes, hogy valóban nem volt népszerű elnök, de ő neki az nem is volt tényleg semmilyen szempontból ambíciója. Ugye le is nyilatkoztak lám még, amikor megválasztották akkoriban, hogy én nem akarok a szeretett elnök lenni. Én akkor szerettem meg. Hogy azt mondta, hogy nem akarok szeretett elnök lenni. Ugyanis szerintem ő fölismert valami nagyon fontosat. Azt, hogy az alkotmányban ugyan, vagy akkor még volt az alkotmány, de az alaptörvényben is átvették, hogy a köztársasági elnök a nemzeti egység megtestesítője. Falra mászok ettől a mondattól, mert szerintem ez egy bullshit. A nemzeti egységet halott emberek testesítik, mert ott nagyon régen nem élnek, és nagyszerű dolgokat csináltak régen. Tehát egy élő politikai entitás a nemzeti egységet totális diktatúrába tudja megtestesíteni, mindenki másnak kussolni kell. Sólyom nem mindenki elnök akart lenni, hanem senki. Egyik bázisnak sem akart, egyik szekértábornak sem. Ő a magyar köztársaság, vagy a magyar állam, ha úgy is mutatjuk, hogy a magyar nemzet elnöke akart lenni, de nem a tömegé, nem a táboroké, hanem azért az etoszé, amit ő elképzelt, hogy mit jelent egy államfőnek lenni, és mit jelent az alkotmányosság őrének lenni, ráadásul olyan időkben, amikor aztán a legkomolyabb kihívások érték a magyar alkotmányosságot, mert ennek a fölfeslése ez még 2010 előtt kezdődött, ő volt, aki ennek próbált keresztbe feküdni, aztán 10 után szintén próbált, ugye nem is választották újra a fideszes többségű országgyűlésbe, nem véletlenül. Szóval azt gondolom, hogy ő ami igazán példaértékű benne, mondjuk az alkotmánybírósági működésével kapcsolatban, mondjuk nekem ott azért van néhány dolog, ami nálam megkérdezhető, mondjuk az elszámoltatás kapcsán, de ott is egy nagyon-nagyon vonalas álláspontja volt, ami jogilag valahol levezethető, de szerintem nem volt igazságos, az, hogy futni hagytak egy csomó az embert. Ettől még a jogi érvelést elfogadom, és ragaszkodom a magam tájékozatlan barbarizmusához, hogy egyszerűen csak igazságtalannak érzem, de elnökként az volt benne az igazán példaértékű szerintem, hogy nem légüres térből érkezett, tehát nem egy tanszékről kirángatták és életében újságot nem olvasott ember volt, az ember egy elkötelezett, keresztény, konzervatív, jobboldali ember volt, aki a politikai élet inkább a hátterében, de ott volt, elkötelezett volt, teljesen világos volt, hogy ő milyen gondolkodást képvisel, mégis abban a percben át tudott lényegülni, amikor ezt a pozíciót megkapta, és onnantól kezdve ő azt a küldetést végezte, amit magának megszabott, és szerintem ez nagyon tiszteletre mér.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy csak megerősítem, de amit mondasz, az egyik, hogy amikor alkotmánybírósági elnök lett, onnantól kezdve nem találkozott többet Antal Józseffel, mondva, hogy ez a két közjogi méltóság nem illeszthető össze. Tehát ők barátok voltak korábban, de inkább nem találkozott többé vele, hogy az alkotmánybíróság elnöki pozíciójának a függetlenségét ilyen formán is deklarálja.
De másik,
hogy a legnagyobb csapást, ha szabad így fogalmazni, ugye a viszonylag frissen megalakult Antal kormányra is ő mérte, pedig az MDF-ben ült, ugye, és ott vett részt a rendszerváltozás közjogi keretének a kidolgozásában. Ha emlékeztek, azzal, hogy a személyi számot eltöröltette.
Jajon.
És arra hivatkozott, ugye, egyébként ez tökéletesen elmondja az ő személyét, ugye, hogy ez nem lehet pénzkérdés. Mert ugye Antalék, ugye ezersebből vérzett az államkassa, a büdzsé, minden baj volt, ugye az Antalék tüzet okáltak, hogy hát nem ez most a probléma, hogy személyi számban az egészségügye is, meg a duhatóságnál is, de a Sólyom azt mondta, hogy ez számára egy nagyon fontos kérdés, és ez egy máig úgy emlékszem, elég határozottan 8 milliárd forintos kiadást jelentett akkor a kormányzatnak.
Most kérdezett tőlem pénz... személyi számot.
Hát pont ez az, hogy ugyanakkor meghasználják.
És ugyanakkor most kérdezett, hivatalos iratón kérdezett tőlem személyi számot.
Persze, nem szabadulsz meg, de igen.
Az egyetlen rohadt számom, hogy felgőlt tudok.
Csak egy dolgot szeretnék még feleleveníteni mindnyájunk számára, és aztán ezt nyugodtan őrizzük meg az emlékünkben, hogy 2015 nyár végén, amikor itt folyt ez a migránsos cirkusz, ugye, és heccelték a népet a migránsok ellen, akiket a kormányzat készített oda a keletihez, hogy mindenki szörnyűködjön. Ugye akkor a nyugalmazott köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnöke kiment a II. János Pál pápa térre, és segített ételt osztani azoknak, akik ott éjszakáztak, gyerekeknek, anyáknak, apáknak, és nem érdekelte a migráns duma, meg az se érdekelte, hogy mit gondolnak róla.
Megjegyzem, ez az aktív köztársasági elnök feladata lett volna.
Egyébként, amit mondtok Sólyom Lászlóról, hogy a ténykedése, az azért azt mutatja, hogy bármennyire kiüresítenek egy intézményrendszert, mondjuk a magyar politikát, közéletet, a jogi környezetet, hogyha egy politikus komolyan veszi a feladatát, meg tudja találni akkor is azokat a lehetőséget, hogy mégiscsak valami.
És Sólyom László.
Meg hát Láskövér László, mint házra.
Hát ő megtalálja. Nem, csak egy mondat, hogy amit mondtál János, hogy azért szorványosan ott vannak, még most is megemlékezők. Szerintem nem nagyon emlékeznek egyébként én a Sólyom Lászlóra, de pont azért, amit elmondtatok, hogy ő nem akart, ő így tenni akarta a dolgát, ami a köztársasági elnök dolga, azt is csinálta, és ezért, mivel már akkor is volt ez a táborlogika, most aztán végképp. Szerintem ő kitörlődött egyébként sajnos a köztudatból. Pont ezért. Mert hogy senkem tudja magához rakni.
Milyen sok olyan politikus emlékezik meg most végtelenkenet teljes szövegekkel róla, akik mennyit tettek neki keresztül, meg mennyit gyalázták, ameddig elnök volt. De hát ez így szép.
Dajs Tamás is majdnem sírt fel.
Teljesen. Nem baj, adózzanak csak az emlékének.
Ezeknek még meghalni sem érdemes.
Teljesen. Egyetértek, azon merengtem el egyébként, hogy végül is kibaszásból lett köztársasági elnök.
Igen.
Kibaszásból sikerült egy olyan köztársasági elnököt összehozni, aki egyébként ennek a szerepnek megfelelt, és minden részt. By the way, csak távoli analógia, de ha emlékeztek rá, a Göncz hogy lett köztársasági elnök? Mindenki hülyének nézte. Bocsi. De most a Sólyomról van szó, és tényleg. Ez a mi kollektív felelősségünk, ez jut, számon is fogják kérni, hogy véletlenül lesz. Véletlen. Azért, mert...
Azért, ő mert volt a hiba, a rendszer.
Mert érted, az SZDSZ ki akar tolni a maszokkal, a maszok ki akar tolni az SZDSZ-szel, a Fidesz mind a kettővel, és ebből lett egy olyan elnök, akire így emlékezünk vissza. Kedves, ezek vagyunk.
Kedves nézők, mi is ezek vagyunk, ugye itt papolunk folyamatosan összefogás hiányáról, meg a lövészárkokról, és tudunk így beszélni egymással, teljesen érthetetlen. Úgyhogy megmutattuk a magyar nyelv minden szépségét újra.
Ja, te nem jöttél ki ott a szélső jobb
kukosztasomból,
azóta sem.
Én nem jöttem ki, megmondom őszintén, nekem ettől rossz kedvem lett.
De tök jó kedvű téma volt egyébként.
Maga a téma is, de ettől még rosszabb kedvem lett. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra.
Csáll.